Folytatódik napvendége műsorunk itt a Trend FM-en, dr. Lábadi Péter, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának elnök helyettese a napvendége nálunk. Jogi nemzetközi innovációs ügyek tartoznak önhöz. Ez a beszélgetés első felében, hát ön felvázolta a helyzetet, mesterséges intelligencia és a szellemi tulajdon védelme. Ahogy mondta, a szünet alatt, hogy felütöttük a könyvet. Ez jó, mert nekem a Chris Carter az egy kedves íróm, meg a Grisham és a John Grisham, és hogyha én most az ő könyveit betáplálom, és mesterséges intelligenciával, ChatGPT-vel lefújom, akkor egy piszok jó könyvet kaphatok a végén, ami nekem egyébként nagyon tetszene. Hát ha már felütöttük a könyvet, akkor rögtön itt egy terület, ugye az irodalom területe, hogy itt hogy lehet majd szellemi tulajdont védeni?
Igen, hogyha már így a szerzőjog területén belemegyünk az egyes területekbe, nagyon jó a kérdés, ugyanígy a filmeket is fel lehet hozni, vagy a zenei tartalmakat is. Például 2016-ban már egyébként megszületett egy AIVA nevű alkalmazás, ami zenei tartalmakat állított elő, és Franciaországban egyébként adtak is ennek a közös jogkezelő szervezet szerzőjogi jogdíjakat, elkezdett folyósítani. Ott a zene területén ez egy mérföldkő volt. Az Egyesült Államokban pedig azt látjuk, hogy elég sok per van folyamatban, pont olyan ügyekkel kapcsolatban, amik felmerültek, például a Trónok harca írójának a művei kapcsán is felmerült az, hogy valaki egy mesterséges intelligencia alkalmazással egy folytatást rendelt meg kvázi a mesterséges intelligenciától, és ott egyébként egy komoly perrel való fenyegetettség is létrejött, és az volt olvasható, hogy visszahívta ez az alkotó ezt a művet, mert tartott attól, hogy pont ezeknek a forrásoknak a felhasználása nyilván az előző műveken alapulóan hozta volna létre a folytatást a mesterséges intelligencia, tehát tartott attól, hogy itt egyfajta joghátrány fogja érni, és kártérítést kell majd fizetnie, hiszen ezt engedély nélkül tette. De amiben most látszik, hogy mérföldkövek vannak, az tényleg annak a kérdésnek az eldöntése, hogyha valaki egy mesterséges intelligencia által alkotott művet szeretne védelem alá hozni, akkor erre milyen lehetőségei vannak. Az első nagyobb ügy az egy kifejezetten és kizárólag mesterséges intelligencia által alkotott művel volt kapcsolatos. Ez az úr, akit már említettem az iparjogvédelem területén, ez a Steven Tyler nevű úr, amellett, hogy egy mesterséges intelligencia által működtetett feltalálót hozott létre, egy mesterséges intelligencia által alkotó Creativity Machine-t is létrehozott, ami pedig egy képzőművészeti alkotást állított elő, és ezt szerette volna, sőt, be is jelentette a szerzőjogi hivatalhoz az Egyesült Államokban.
Mint szerzőt,
és szerette volna, hogy akkor ezzel kapcsolatban kapjon egy nyilvántartásba vételt. Nálunk fel is hívom a figyelmet, ez nem szükséges Magyarországon, ahhoz, hogy a szerzőjogi oltalmat létrejön, tehát nem szükséges semmi nyilvántartásba vétel. Az USA-ban viszont szükséges ahhoz, hogy valaki aztán a bíróság előtt tudja a szerzőjogokat érvényesíteni. Tehát benyújtotta ezt a tartalmat, és ugye először került olyan helyzetbe a szerzőjogi hivatal, hogy döntsön. És azt a döntést hozta, hogy sajnos ez nem nyert, ez a bejelentés, mert hogy kifejezetten mesterséges intelligencia hozta létre, és nagyon érdekes ügyeket hozott fel. Ugye itt mindig a precedens rendszerben ez egy nagyon érdekes dolog, ilyen ítéleteket olvasni, és például olyan ügyeket hozott, mint egy makáko által készíthető arckép, ami egy elhíresült
úgy. Vagyok az elefánt az ormányával rajzol.
Így van, igen. Tehát amikor gyakorlatilag az emberi beavatkozás hiányában egy állat alkot mondjuk, és készít egy szelfit, ott ebben az ügyben korábban az a döntés született, hogy szintén, mivel nem természetes szeméről beszélünk, nem állt fenn az oltalom, de felmerült az a kérdés, hogy mi van akkor, hogyha nem kizárólag egy mesterséges intelligencia alkot, hanem egyfajta együttműködésben teszi ezt, és itt evezünk át olyan területekre, mint mondjuk a szövegből képalkotó mesterséges intelligenciák. Egy másik ügy azzal foglalkozott, hogy egy promptot, tehát egy ilyen utasítást beíró esetében, hogyha egy mesterséges intelligenciának egy feladatot ad, hogy alkosson, és aztán utána elkezdi ezt a fajta tartalmat, amikor a mesterséges intelligencia az első megoldásokat felkínálja további utasításokkal ezt formálni. Volt egy konkrét ügy, amivel 624-szer alakította az adott alkotást, tehát visszamutatta a mesterséges intelligencia, újrakat alkotott ez,
ott
már gyakorlatilag egy együtt dolgozás merült fel a mesterséges intelligenciával. Ebben az esetben felmerült egy olyan kérdés, hogy akkor mit kell tenni, hogy lehet a védelmet biztosítani, és itt részlegesen van mód arra, hogy a szerzőjogi védelmet a jogosult meg tudja kapni, de a mesterséges intelligencia még így sem. Tehát van egyfajta megosztottság is. Például egy képregény esetében a képek megalkotásánál...
Azért nagyon jó példa.
Igen. A képek megalkotásánál a mesterséges intelligencia volt az alkotó, de a szövegeknél pedig az eredeti szerző, ott a szövegek kapcsán a meg tudta adni a szerzőjogi hivatal az Egyesült Államokban, de a képeknél pedig
hát a mesterséges egy csiszolatlan gyémántot a földben, ugye? Valahogy csak utána azt, hogy megcsiszolgatom, akkor csak a csiszolási díjat kaphatom meg. De az még jobb példa volt, amit szintén láttam önöknél, amikor a mesterséges intelligencia alkot egy képet, és utána belerajzol az alkotó, vagy a társtulajdonos, vagy nem tudom kicsoda. Az három vonalat még belehúz meg, megsatíroz meg egy kicsit nagyobb fület rajzol a főhősnek. És akkor onnantól kezd, hát...
Igen, igen, ez a volt egy olyan ügy, amiben kifejezett, ez amire már utaltam, ez a 624-szerű visszamutatásnál, ugye ez azért volt érdekes, mert ez volt az első olyan mű, ami gyakorlatilag az Egyesült Államokban egy digitális képalkotó, ez volt az első olyan alkotás, amit kifejezetten ugye a mesterséges intelligenciát hoztak létre, de megnyert egy olyan fajta díjat, amiben ugye emberekkel versenyzett, és ezért kapott ez egy hatalmas hype-ot, így van, és a végén azt mondta a szerzőgi hivatal, hogy egyébként ez a fajta beavatkozás még nem ért el azt a szintet, hogy önállóan be lehessen jegyezni ezt a művet. Itt még a mesterséges intelligencia volt az, aki nagyobb jelentőséggel bírt, szóval nagyon, nagyon kérdéses. Hát ugye látszik az is, hogy a forgatókönyvírók, a színészek is nem véletlenül sztrájkolnak, ugye ott most megállapodás született, ugye a forgatókönyvírókkal korábban ők is kaptak egyfajta biztosítékot, ugye a mesterséges intelligenciával való alkotások esetében is azért ők ellenére is tudjanak kapni ellentételezést, de a színészeknél talán még érdekesebb, ők tényleg a közelmúltban állapodtak meg, ott nagyon, nagyon konkrét garanciákról volt szó, ugye mind a két esetben egyébként a streaming jellegű felhasználásoknak az ellentételezésére is kaptak lehetőséget, ami egy nagy mérföldkő az Egyesült Államokban, de itt a mesterséges intelligenciánál például olyan esetek is felmerültek, hogy mi van akkor, hogyha ugye a Tom Hanks-es példához visszatérünk, ő nem is volt ott a forgatáson, de őt belerakják egy filmalkotásba. Most az a megközelítés van, hogy ekkor is kell kapni ellentételezést az ő olyan, mint, körülbelül annak az arányban, mint hogyha tényleg ő szerepelt volna, illetve az is egy fontos megállapodás ebben a kérdésben, hogyha kifejezetten mesterséges intelligenciával létrehoznak egyébként nem létező színészeket, ugye ez is egy alapvető lehetőség, hogy nem is kell, hogy akkor ott szinte be kell jelenteni ezt a színészeknek a szakszervezetéhez, és ezzel kapcsolatban is biztosítani kell ellentételezést, úgyhogy elképesztő irányok ezek.
Hát ha eddig 1 millió ügy volt a világban ilyen, akkor most egy év alatt lesz 10 millió, és 2 év múlva nem tudom hány, most 100 millió lesz nyilván. Igen. Hát ezt nem is tudom, hogy mondjuk egy hivatal, akár a magyar, az hogy tudja majd ezt győzni, és egyáltalán hogy áll hozzá? Milyen irányelvek alapján áll hozzá? Európai, amerikai, attól függ, hogy hol tört, de ez írtó.
Igen, és ugye alapvetően egy teljes, talán egy másfajta megközelítést is kíván ez, hiszen azért a szellemi tulajdonnak az a lényege, ami számos alkotmányban is olvasható, meg ugye a magyar törvényben is, hogy egy egyensúlyt biztosítson a társadalomban a felhasználások és a szerzői tartalmaknak a védelme kapcsán, és egyfajta ösztönzést adjon az alkotásra. A természetes személynek megélhetés biztosítva. Kérdés is, hogy egyébként ez a fajta egyensúly egy gép esetében mennyire adekvát. Tehát valószínűleg az a fajta profit szerzési lehetőség, illetve az a fajta ihletettség, ami a géphez kapcsolódik, azért nagyon eltérő, mint egy természetes személy. Tehát valószínűleg egy másfajta megközelítést igényel ez, viszont az egy alapvető kérdés, hogy mennyire kell szellemi tulajdonnal támogatni az ilyen rendszereket, vagy egyébként ugyanúgy, mint egy másik piacon a piac törvényein alapulva kell védelmet biztosítani.
Hát azért nekem az jut eszembe többek között, hogy lesz az alkotóknak kedve ezzel az egésszel szembe menni, meg ezért megharcolni. Tehát, hogy ez hogy hat az alkotókra egyfelől, másfelől meg a felhasználókra, aki persze élvezni akarja a legjobb zenéket, a legjobb filmeket, remek színészi játékokat, sokkal több könyvet szeretnék olvasni az említett íróktól, ugye pedig évente csak egyet adnak ki.
Igen, én dolgozom egyébként a Információs Társadalom Kutatóintézetben a Közszolgálati Egyetemen, és ott egy kutatást fogunk most végezni, már 3 évvel ezelőtt is kitértünk a mesterséges intelligenciával kapcsolatos kérdésekre, és ott ezek felmerülő kérdések lesznek, hogy egyébként egy fogyasztó, egy olvasó számára mekkora jelentőség van annak, hogy egyébként tudja, hogy ezt nem egy természetes személy, hanem egy mesterséges intelligencia állította elő, egyébként gondolja azt, hogy a kulturális tartalomnak a színvonala szempontjából lehet ennek jelentősége.
Akarok-e én válogatni?
Akarok-e válogatni? Akarom-e tudni? Igen. És egyébként azt gondolom, hogy van azért kockázat abban, hogyha megnézzük ezt a működési modellt, amiről beszéltünk az első részben, hogyha egy bizonyos forrás adatokból dolgoznak ugye ezek a mesterséges intelligenciák, ugye eddig húsvér emberek alkotta műveket használtak ebben. Na most, hogyha elkezdődnek ebbe, bekerülnek a saját maga mesterséges intelligencia által alkotott alkotások is a forrásba, akkor azért ez egy zárt köré fog válni, és ugye a kulturális tartalmaknak a sokszínűségét azért ez befolyásolhatja. Illetve az is egy nagy kérdés, hogy a szerzők megközelítése jelenleg az, hogy nem tesz különbséget színvonal értékítélet szempontjában a művek között. Felmerülhet az, hogy milyen értéket, milyen színvonalat fognak képviselni ez a mesterséges intelligencia, milyen fajta védelmet, lehet, hogy egyfajta kettős megközelítést kell alkalmazni a tartalmak kapcsán, és félő az, hogy a kulturális kincsünket egy ilyen zárt körbe tudja taszítani ez a megközelítés, ami pedig azért a kulturális fejlődés szempontjából zsákutca is lehet.
Csak a transzparenciához még ragaszkodnék egy picit, hogy itt is akarom én azt tudni, és akarjam tudni, és az járjon nekem, hogy tudhassam, hogy te most itt egy mesterséges intelligenciával beszélgetsz, nem Fannival, Bélával, vagy az adott kedves hölgyel, aki segít neked, ügyfélszolgálatos, hanem egy mesterséges, és tudjam azt.
Ez ugye az egész világon, ahogy mondtam, zajlik, ez ugye most került sor egy AI Summitra az Egyesült Királyságban is, ahol összehívták a nagy cégeknek a vezetőit is, és egyébként nagy országok vezetőit is. Nyilván itt valószínűleg egyfajta közös megközelítést kellene alkalmazni, mert az egyes külön modellek azért ilyen globális szolgáltatások esetében azért nehezen követhetők. Tényleg az Európai Unió próbál előjárni, hát meglátjuk, hogy meddig fog jutni ez, mert tényleg most úgy tűnik, hogy egy kisebb fajta blokk alakul ki. Ami az alkotókat illeti, ott ugye egy nagy kérdés a kompenzációnak a kérdése, mennyire kelljen biztosítani ezt. Ugye itt többféle megközelítés van a szerzőjog modelljében. Van ugye az alapeset, amikor alapvetően oda megyek egy szerzőhöz, és azt mondom, én szeretném kiadni a könyvedet, szeretném lejátszani a zenei tartalmat, írunk egy szerződést, és utána megállapodunk külön a feltételekben, megtesszük ezt, de itt ugye hatalmas adatmennyiségekről beszélünk. Eleve az valószínűleg kizárható, hogy minden egyes szerzővel külön-külön meg tudjanak állapodni.
Hogy lehet azt szétszálazni, mikor ez bekerült?
És ilyen esetekben egyébként van megoldása a szerzőjogi szabályozásnak, akkor azt mondja, hogy egyfajta kompenzációs mechanizmus vezet be, mindenkinek a művei felhasználhatóak a szolgáltatók által, és azonos feltételekkel kell ezek után fizetni, nincsen az egyéni megállapodás a lehetőség. Hallottak már az Artisiusról, Eimahastról, ugye a rádiók esetében. Ugye itt gyakorlatilag ez a közös jogkezelés modellje, egy úgynevezett one stop shop, oda megyek, és akkor gyakorlatilag bármit felhasználtok azonos feltételekkel. Adódna ez is a mesterséges intelligencián, hogy kapjanak egyfajta alapkompenzációt, mindenfajta tartalom ezért betáplálásra került és felhasználható, de ugye vannak olyan területek, ahol pedig ez kifejezetten nem támogatott, mert vannak olyan jogosulti körök, akik szeretnének beleszólni abba, hogy az adott tartalmat miként használtok fel, mondjuk majd zenei hangfelvételállítókra gondolunk, hatalmas cégekre gondolunk, akiknek a saját repertoárjában rengeteg mű van. Ők szeretnék inkább azt, hogy tudjanak direkt megállapodni, hiszen egy akkora tartalommal tudnak rendelkezni, hogy ők már lehetnek reális szerződéses partnerek, egyes külön írókhoz képest, ők egy másik területet képviselnek. Ez ugye megint egy eltérő megközelítést hozhat, nem biztos, hogy ez a megfelelő irány, hogy egy one stop shopban mindenfajta tartalmat lehessen.
Van, aki akar majd higulni, és van, aki nem akarja higítani a saját műveit.
Pontosan. És ugye erre reagál valamennyire ez az európai megközelítés, hogy lehessen tiltakozni, de azért, hogy mivel ez is egy kérdési dolog, hogy egyáltalán mennyire tudnak az alkotók, és mennyire tudják ezt az eszközt alkalmazni.
Mi a következő év legfőbb kihívás? Vagy ön mit vár legjobban? Vagy ebben az egész kérdésben, amit itt fölvázolt, milyen fontos mérföldkő következik?
Én azt gondolom, hogy hatalmas jelentősége lesz ennek az AI Act-nek a megalkotásának, hogyha az Európai Unió eljut oda. Ugye most sajnos ez a blokkolás látható, és aztán utána jövőre pedig az EP választások lesznek, tehát kérdés is, hogy mennyire tolódik ez el. De hogyha ez sikerül megugrani, és egy megközelítés lesz a nagy nyelvi modellek kapcsán is, akkor én azt gondolom, ez egy nagyobb előrelépés, és én szeretném, hogyha például az Európai Unió soros elnökségét Magyarország adja majd a következő év második felében. Én azt gondolom, hogy nagyon jó lenne, hogyha addigra egy megfelelő párbeszéd tudna kialakulni a szellemi tulajdon területén is a mesterséges intelligencia kapcsolódási pontjainál. Ugye látszik ez, hogy a nemzetközi szervezetekben, a szellemi tulajdon a világszervezetében ez már elkezdődött, de fontos lenne, hogy az Európai Unió szintjén is ez meg tudjon történni, és nyilván számos kérdés sem múlik ez még, hogy mennyire tudunk ezzel foglalkozni, de én szeretném, hogyha Magyarország ebben egy olyan szerepet tudna betölteni, hogy kitesszük az asztalra ezt a kérdést, és elkezdünk tagállami megközelítésekről beszélgetni, hogy egy olyan irányba tudjunk ellépni, ami mindenki számára elfogadható, és hát a szerzőknek egy megfelelő védelmet tud biztosítani.
Ez az IP tudatosság, ez nagyon aktuális lesz, most sokkal aktuálisabb, mint gondoltuk, nem egy-két éve.
Így van.
Ez a társadalom tudatos, az nagy előny lehet, akár versenyelőny lehet, amit most mondott az utóbbi három, ez akár lehet egy versenyelőny is.
Pontosan, hogy tudják ezek a szolgáltatók, hogy milyen keretek között működnek, de közben a kreatív alkotóknak is megjelenek a garanciái. Érdekes, a szerzőjogban az elmúlt pár évben volt egy hatalmas mérföld, amiben a platformoknak a szabályozását tudtuk az Európai Unió szintjén megoldani, Facebook, YouTube-nak a felhasználásait. Kétségtelen, hogy ez a következő nagy mérföldkő, amit meg kell ugrani.
Mesterséges intelligencia és a szellemi tulajdon védelme. Dr. Lábodi Péter, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalnak elnök helyettese volt a nap vendége a Trend FM-ben. Nagyon szépen köszönöm.
Én is köszönöm a lehetőséget.